Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Leginkább a turizmuson van ma a hangsúly, de lesz kultúra és könyvet is ajánlunk, illetve kriptopiaccal kezdünk, ezek tehát a mai nap megállóit, tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Három a magyar igazság blokklánc technológiában is. Sokan még csak ízlelgetik a decentralizált megoldások adta lehetőségeket, ugyanakkor a technológia rohamosan fejlődik, olyannyira, hogy már harmadik generációról beszélhetünk. Na de mi történt az első kettővel? Hogyan szélesedtek az évek során a lehetőségek? Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy alapítójával beszélgettem. Sokan még csak ezekben az években ismerkednek a blokklánc technológiával, és nemrégiben tartottatok egy konferenciát, ahol a hagyományos pénzügyi világot próbáltatok közelebb hozni a decentralizált világhoz, és ott ütötte meg a fülemet egy kifejezés, hogy a blokklánc technológia harmadik generációja. Tehát sokan még csak ízlelgetik ezt a fogalmat, és akkor hirtelen már a harmadik generációnál járunk. Ezt szeretném most kibogozni valahogy a következő percekben. Nagyon-nagyon az alapokig, ugye nincs időnk visszamenni a blokklánc technológiáról, hogy mi is ez. A részletekről nagyon sokszor beszéltünk itt a Kriptoverzumban. Egy nagyon-nagyon picit ismételjünk, tehát azt gondolom, hogy itt a kulcs szó ugye a decentralizáció, a biztonságosság, az ellenőrizhetőség. Lehet azt mondani, hogy a blokklánc technológia ma a számítógépes rendszerek közül a legbiztonságosabb? Mondhatjuk ezt?
Van néhány feltétele, aminek teljesülnie kell, és abban az esetben ez egyértelműen kijelenthető, igen.
De ahogy felsoroltam ezeket a kulcsszavakat, akkor úgy körbe is írtam akkor a lényegét.
Nagyon jól körbeírtad, igaziból egy olyan adatbázisról van szó, aminek nincsen egyetlen egy támadási pontja, tehát szerencsés esetben egy sikeres támadáshoz több százezer pontot különböző módon kéne támadni, ami elméletben lehetséges, gyakorlatban ez nem igazán kivitelezhető. Nem beszélve arról, hogy nincsen egy olyan kontrolljoga senkinek, tehát egyetlen egy szereplő sincs, amiki önmagában meg tudna változtatni bármilyen adatot, hanem van egy szabályrendszer, ahogy az adatok oda bekerülhetnek, mindegyik jogosultsághoz van kötve, a jogosult a digitális aláírásával kitörölhetetlen módon aláírja, hogy azt a adatot ő rögzítette, ezáltal a manipulációs lehetőségek is közel a nullára csökkennek.
És ugye ezek az adatok blokkokba rendezőnek, és innen van a név.
Így van, és láncba össze vannak fűzve, hiszen minden blokknak a lenyomata, ami a benne lévő adatokból képződik, azt tartalmazza a következő blokk.
Három generáció. Induljunk az elsőtől értelemszerűen. Ugye most a harmadiknál tartunk. Mit jelent ez, hogy első generációs például?
Az első generációs blokklánc ugye a bitcoin, és tegyük félre, hogy ma már a bitcoin is nagyon sokat fejlődött, beszéljünk arról a bitcoinról, ami akkor elindult. Ott igaziból, amit a rendszerrel meg lehet valósítani, hogy van egy elszámolási egység, egy token, amit A-ból B-be lehet küldeni. Ezeket van egy minimális tér, amivel lehet játszani, és lehet különböző feltételeket több aláíráshoz kötni. Ezek még nem programozható blokkláncok, nem lehet rá szabadon kódokat fejleszteni, amiket képes futtatni. A második generációs az Ethereum, ugye, ami 2015-ben megjelent, és lehetőséget adott az okos szerződések futtatására. Az okos szerződések pedig képesek kódokat futtatni, van bennük egy tárhely is, persze ezek korlátozott terjedelmű lehetőségek, de itt már kinyílt a világ, és lehetett egyedi logikára felépülő rendszereket futtatni, úgy, hogy megőrizték a blokklánc technológiának a sajátosságait, megváltoztathatatlan, nem lehet cenzúrázni, nem lehet támadni, ez ebben az esetben azért egy két külön dolog, mert hogyha egy okos szerződésnek a kódjaiban van sérülékenység, akkor magát az okos szerződést azt lehet támadni, az nem ugyanaz, mintha a blokkláncot támadnánk, de hogyha jól van lefejlesztve, akkor az is nagyon biztonságos.
Meg és nagyon jó szalagcímeket lehet belőle létrehozni, hogy feltörték a blokklánc technológiát.
Pontosan, hát ebből azért korlátlan számot lehet találni. Viszont ezzel ugye a lehetőség kinyílt, és az igények azok megnövekedtek, hogy akkor okos szerződésekbe szeretnénk rendszereket építeni. De hát itt vannak olyan problémák, hogy egy okos szerződés az nem lehet nagyobb, mint egy blokk, mert akkor nem fog beleférni. Nem akarok belemenni mélyen, hogy mitől függ, hogy mekkora egy blokk, ez nem ennyire szentírás, de most fogadjuk el, hogy mondjuk 10 megabyte terjedelemű okos szerződést lehet egy blokkba beletenni az Ethereum hálózaton. Hát azért egy komplex informatikai rendszer az jóval több mint 10 megabájt. Jó, akkor mondjuk azt, hogy ez nem probléma, mert több okos szerződésbe lesz lefejlesztve, 5-be, 10-be, 50-be, ez lehet, igen ám, de akkor viszont ezek az okos szerződések egymást hívogatják, ezeknek a tranzakciós díjai akkor nagyobb magasak lesznek, és a fejlesztésnél különös tekintettel kell lenni arra, hogy úgy írjuk meg ezt a rendszert, hogy a költségekre a végtelenségig kell optimalizálni, mert hogyha egyszerűen nem lesz releváns futtatni egy rendszert, akkor kár lefejleszteni, hogyha a leves drágább, mint a hús, akkor nincs értelme futtatni. És mi van akkor, és azért ez egy gyakori jelenség, hogyha ezt az optimalizálást, ezt mondjuk a biztonságnak a rovására kell megtenni. Mert minél inkább biztonságosra építünk egy okos szerződést, annál kevésbé tudjuk optimalizálni a költségekre. Úgyhogy ez egy komoly kihívás volt.
Akkor most gyakorlatilag egy az egybe elmondtad az Ethereum hálózatának a problémáit, és mondhatjuk azt, hogy az Ethereum hálózata elavult?
Bizonyos szempontból mondhatjuk, nem esik jól ezt mondani, mert nagyon szeretjük és nagyon tiszteljük, hiszen egy hatalmas ajtót nyitott ki a világba, de hát vannak modernebb megoldások. És hát a harmadik generációs blokkláncok azok többek között ezt küszöbölték ki, hogy nem kell okos szerződésbe fejleszteni, lehet úgy is, de nem kell okos szerződésben fejleszteni, hanem egy akármekkora kódbázist hozzá lehet adni a blokkláncnak az alapprotokolljához. Itt akkor nincsenek méretkorlátok. Egy teljesen más megközelítése lesz annak, hogy milyen drágán vagy olcsón fut egy rendszer, és nem összehasonlítható a költsége azzal, mint hogyha okos szerződéseken futna. Hát adott esetben a századára vagy az ezredére csökkennek a költségek. Tervezhetővé válik hosszú távon. Hát azért egy nagy intézmény életébe, amelyik mondjuk pénzzel foglalkozik, ez egy elég fontos szempont, hogy tervezhetővé válnak a költségek. A hagyományos, megszokott biztonsági normákat lehet beépíteni a kódokba, és nagyon sok esetben ez kellett volna ahhoz, hogy egy adott intézmény, akár pénzintézet, akár más jellegű intézmény azt mondja, hogy igen, én elindulok a blokkláncon, hiszen a okos szerződésekben való fejlesztés az nem tette lehetővé, hogy mondjuk az adott vállalatnak a saját normái, a saját biztonsági protokolljai beépüljenek, máshogy kellett megoldani, és akkor azt mondták, hogy ez inkább így köszönjük szépen, de nem kérjük.
Oké, tehát sok hiányosságot kiküszöböl a harmadik generáció. Minden igénynek jelenleg eleget tesz?
Nincsenek pontos statisztikái, most ezeket így hasból mondom, úgyhogy ne tessék számú kérni rajtam, hogy azokat az eseteket, hogyha vesszük, ahol a technológia korlátai miatt azt mondták, hogy mégsem fejlesztünk blokkláncra, akkor bőven ezeknek az eseteknek bőven a 90%-a fölött azt mondanák ma, hogy akkor így már igen.
És merre tovább fejlődhet? Lehet negyedik generáció?
Persze lehet negyedik generáció.
Vagy van már kilátásban?
Az a helyzet, hogy nincsen definiálva, tehát ez nincsen egy elfogadott definíciója, hogy mit nevezünk első, második, harmadik generációsnak. Negyedik generációsról itt még nem beszélünk, de hát azért itt a harmadik generációs blokkláncok közé azért be kell tenni azt, hogy mennyire képes más blokkláncokkal együtt működni, tehát mennyire képes mondjuk arra, hogy van egy rendszer, aminek egy része az egyik blokkláncon, a része a másik blokkláncon működik. Ez most megvalósulni látszik, de mondjuk ezen a területen van még hová fejlődni. Azt gondolom, hogy ha ez fejlődik, attól még nem fogjuk negyedik generációs blokkláncnak hívni, oda majd valami másnak kell bekerülnie, tehát ott egy komolyabb lépcsőre van szükség, hogyha ezek az együttműködési képességek, mondjuk főleg akkor, amikor két különböző technológiáról beszélünk, ezek nagyon magas szinten lesznek, az nekem még mindig a harmadik generációhoz fog tartozni.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra minden evőknek.
A kriptovilág újabb szegmensét tisztázta az amerikai tőzsdefelügyelet. A SEC iránymutatása szerint bizonyos liquid staking megoldások nem minősülnek értékpapírnak. Ezzel a kriptopiac egy eddigi szürke szegmensét tisztázták az Egyesült Államokban. Milyen tevékenységek ezek pontosan? Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Volt egy érdekes döntése az amerikai tőzsdefelügyeletnek az elmúlt napokban. Nem tűnik nagy dolognak, de elmagyarázzuk a következő percekben, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez egy említésre méltó pici kis engedmény az amerikai tőzsdefelügyelet részéről. Az a lényeg, hogy azt mondták, hogy a liquid staking tevékenységek nem minősülnek értékpapírnak. Liquid staking, induljunk innen.
Annyit pontosítanék, hogy mélységében nem ismerjük a szabályt. Arról van szó, hogy nem minden liquid staking tevékenységhez szükséges tőzsdefelügyeleti engedély. De akkor nézzük meg, hogy mi az a staking. És akkor hátulról kezdjük, de így talán érthetőbb lesz. Tehát a bitcoin megjelenésével megjelent a bányászat, amit ugye nagyon sokan támadnak azért, mert energiapazarló, nem hatékony, és nagyon lassú tőle a rendszer. Erre jött egy technológiai újítás, hogy a bányászatot, tehát a számítási kapacitást, azt kiváltják azzal, hogy az ember befizet egy letétet, magyarul leköti a pénzét, és ahelyett, hogy számítási kapacitással lenne jelen, és azt fektetné, azt a munkát fektetné be a hálózat biztonságába, ezt egy másik megközelítésből ki lehet váltani azzal, hogy értéket, azaz pénzt tesz be, ez általában az adott rendszernek a saját kriptoeszköze. Itt a példákban ma az Ethereum hálózatot fogjuk venni, mert az a legnagyobb, azt érinti a leginkább ez a törvény. Ugye ott Ether nevű kriptoeszközt kell letenni, ugye 2022. szeptember 15-e óta már nem bányásszuk az Ethereumot, hanem úgynevezett validátorok futtatják, és minden egyes validátor be kell, hogy fizessen 32 Ethereumot. Most a kerekítés kedvéért mondjuk azt, hogy 1 millió forint egy Ethereum, tehát 32 millió forintnyi Ethert kell elhelyezni. Na most ahhoz, hogy valaki csalni tudjon, ugye mert maga a blokklánc az biztosít egy nagyfokú manipulálhatatlanságot, ahhoz elméletben be kéne tenni valakinek a csalónak ugyanakkora összeget, mint az összes többi ember betett, meg még egy kicsit, hogy több mint 50%-a az övé legyen. Per pillanat több mint 1 millió validátornod van, tehát ez azt jelenti, hogy több mint 1 milliószor 32 millió forintot kéne betennie annak, aki szeretne csalni a hálózaton, ezzel van biztosítva a nagyfokú biztonság. Na most ezzel még nincs kitétel, nyilván nem sok entitás lenne képes ennyi pénzt betenni, viszont aki betenne ennyi pénzt és csalna, ez a csalás ez nagyon gyorsan kiderülne, és az Ethernek az árfolyama az egy pillanat alatt lezuhanna, tehát igaziból a csalónak ez egy elképesztően drága csalás lenne, és nem nagyon lehet elképzelni olyan helyzetet, hogy megéri ennyi pénzt veszíteni egy csalás miatt. Tehát ezzel biztosítja a biztonságot. A hálózat elhelyezi az ember a letétet, olyan, mintha egy bankbetétbe lekötném a pénzt, akkor ez a piacról eltűnik ez a pénz, tehát ez már nem likvid többé, ezáltal a kínálati oldal csökken, hogyha a kínálati oldal csökken, akkor meg vélhetően emelkedik az árfolyam. De most a liquid staking, az pedig arról szól, hogy én befizetem ezt a letétet, tehát beteszem a bankba a pénzemet, lekötöm. Ez különböző hálózatoknál különböző szabályok szerint működik. Maradjunk az Ethereumnál, és akkor kevésbé kavarodunk igen, össze. Igen. A 32 Ethereumot, és cserébe én kapok egy másik tokent, és ennek a tokennek a fedezete az én letétbe helyezett Ethereum. Ezáltal ennek van egy értéke, és ez likvid. Ezt fel tudom használni, és a legtöbb rendszernél úgy működik, ugye azért, mert amikor én beteszem egy validátornodba letétbe, azaz stékelem a pénzemet, azért én jutalmat kapok, tehát az a motivációm, hogy betegyem, hogy az újonnan forgalomba kerülő Ether kriptoeszköz, az hozzám fog kerülni, illetve hát az egyenletesen eloszlik az összes hozzám hasonló validátor között. Na most, hogyha én kapok egy ilyen liquid staking tokent, akkor ezek a jutalmak mindig ahhoz kerülnek, akinél ott van ez a token, hiszen az a fedezet mögötte, ezért a jutalom azt illeti, akinél a token van, ami viszont likvid és lehet használni.
Tehát akkor gyakorlatilag ez egy újabb befektetési lehetőség, hogy én a pénzemért, adott esetben az éteremért kapok egy tokent, amit teljesen szabadon felhasználhatok, és azzal a tokennel kezelem gyakorlatilag ezt a befektetésemet?
Igen, de ha továbbadod, akkor már annak kamatozik, akinek
így van,
továbbadta.
Hát nyilvánvaló, így van. Nyilvánvaló, így van. Igen. Ez egy piaci rés volt, erre van kereslet? Ez népszerű?
Ezek népszerű termékek voltak eddig is, csak eddig nem volt tisztázva a jogi státuszuk. És erősen szürke zónában működtek, ezért kevesen merték használni.
Az Egyesült Államokról beszélünk, mert ugye
és
most
az Egyesült Államokról
ott engedélyezték.
Igen, hát az Európai Unióban ez még a mai napig kérdéses, hogy akkor milyen jogi státuszban vannak ezek a megoldások, de az Amerikai Egyesült Államokban mostantól az Ethereum hálózatán futó liquid staking tokenek, azok szabadon használhatóak, és ez kinyitja a kaput rengeteg innováció felé, ráadásul rengeteg likviditás fog érkezni a piacra. A nagy likviditás az pedig vonza magával az újabb megoldásokat, lehet, hogy olyan piaci szereplők fognak belépni, akik egyébként nem léptek volna be, de mivel most nagy a likviditás, rengeteg pénz szabadul fel, amit tudnak használni a tulajdonosaik, ezért megéri újabb szolgáltatásokkal megjelenni, hiszen van pénz a piacon, amit el akarnak költeni.
Tehát erre lecsaphatnak az intézményi befektetők? Például biztos, akik eddig is nyitottak a kriptovilág felé?
Én biztos vagyok benne, hogy le fognak csapni, sőt, szerintem egy éven belül nyugdíjalap is lesz, amelyik fogja használni ezeket a tokeneket. De hát olyan lehetőségeket nyit ki, például, hogyha én a fitnessklubomba megveszem a havi bérleti díjat mondjuk 20 000 forintért, akkor lehet, hogy azt fogja mondani a fitnessklub, hogy ajánl még egy lehetőséget, én tegyek be 500 000 forint értékben liquid staking tokeneket, és ameddig ott van az 500 000 forintnyi liquid staking token, addig nekem nem kell bérletet vásárolnom, viszont nem kell, hogy nekik adjam örökbe, mert ha már nem akarok többet járni oda, akkor kiveszem ezt a pénzt, viszont addig nekik kamatozik. És ezt el lehet képzelni Spotify-jal, vagy bármilyen előfizetéssel. Rengeteg szolgáltatást tud köré épülni, rengeteg lehetőséget biztosít. Tulajdonképpen elindul egy hasonló folyamat, amiből 2008-ban ugye lett egy nagy pénzügyi válság, hiszen elkezdtük becsomagolni a különböző értékpapírokat. Hát itt ugye a különböző tokeneket kezdjük el becsomagolni, egy hatalmas különbség van, hogy itt transzparens a rendszer. Úgyhogy valószínűleg lesznek problémák, de sokkal előbb ki fog derülni, és sokkal előbb észre fogják venni, még mielőtt így begyűrözzön a teljes gazdaságba többszörösen becsomagolt befektetés.
Én azt értem a példáidon keresztül, hogy mire lehet ezeket felhasználni, és miért jó, de ma milyen lehetőségek vannak? Ma még nem tudok bemenni az edzőterembe, és ezt a lehetőséget kihasználni. Ma milyen lehetőség van? Ma hova teszem be az én kriptómat, hogy kapjak egy ilyen tokent?
Most például többszörös kamathoz juthatok, hiszen egyszer kapok arra, hát ezt nem kamatnak hívjuk, de képzeljük el kamatnak, amit eleve a validátornódba beteszek pénzt, itt lehet mondjuk 2-4% kamatot kapni, megkapom a liquid staking tokenemet, ezt a liquid staking tokent szintén leteszem letétbe, és ezért cserébe kapok mondjuk USDT-t vagy USDC-t, amire szintén megkaphatok 3-4% kamatot, a PayPal is ajánl hasonlót a saját stablecoinjára, és akkor ezeknek az összesnek a kamatát be tudom zsebelni, és ennek csak egy része az, aminél árfolyam kockázatot futok ugye az Ethernél, a másik részénél, ami USDT-ben van, vagy más stablecoinban van, ott árfolyam kockázatot nem futok, és így kapok mondjuk 6-7-8-9% kamatot.
Tehát akkor ma nem szolgáltatásokról beszélünk, hanem magába a hálózatokba, például az Ethereum hálózaton keresztül tudom ezt megtenni.
Ezt magába az Ethereum hálózaton belül lehet megtenni, de hát ugye most már elindultak a lobbik, hogy a Solana-nál is induljanak el ezek a megoldások, a Polygon-nál is, tehát fognak jönni a különböző hálózatok, be fognak jönni azok a szolgáltatók, akik folyamatosan nézik a piacot, én befizetem a pénzt, és ők abból mindig azt a liquid staking token tartják, ami éppen a legtöbbet termel, és akkor ezt mozgatják nekem. Fognak jönni az AI megoldások, amelyik figyelik ezeket a lehetőségeket, fognak jönni a tőkeáttételes, magasabb kockázatú liquid staking termékek, tehát rengeteg megoldásnak nyitják ki a a kapuját ezzel.
Jelenleg ez mekkora piac, lehet tudni?
Jelenleg ez több tízmilliárd dolláros piac.
Rengeteg kaput nyit meg, ezt megbeszéltük, de rengeteg kaput megnyithat a csalóknak is?
Rövid távon mindenképpen, tehát azt gondolom, hogy lesz egy őrület a következő 1-2-3 évben, és biztos vagyok benne, hogy lesznek csalók, akik ki fogják használni ezt az új lehetőséget és ennek a hype-ját. Amikor a piac megszokja, hogy hogyan működnek ezek a megoldások, akkor én azt gondolom, hogy kevesebb lesz arányaiba a csalás, mint ami általában a kriptovilágban megszokott, hiszen ezek transzparens rendszerek, végig lehet követni a működését, és azokat fogják előnybe részesíteni a piacon, ahol vagy teljesen decentralizáltan és algoritmusok által követhető módon zajlik ez a menet, vagy amelyek mögött nagy komoly piaci szereplő van.
Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Most pici szünet, aztán továbbra is kriptopiac itt a hétvégi menet.